Kedves hallgatóink, az idős gondozás a modern társadalom egyik legkomolyabb kihívása. Patyán László évtizedek óta kutatja ezt a területet, oktatja azokat a szakembereket, akik részt vesznek az idősek ellátásában, és maga is dolgozott szociális területen. 2022. szeptemberétől a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója. A következő percekben vele beszélgetek.
Én eredendően szociális munkás végzettségű ember vagyok. Hát ennek megfelelően dolgoztam különböző területein a szociális szakmának. Legtöbbet hajléktalanellátásban, de más területeken is megfordultam. Idős gondozásba is, és amikor az idős gondozásban dolgoztam, akkor lett ez a téma a szívügyem, és eldöntöttem, hogy hát ezzel fogok foglalkozni, ezt fogom kutatni aztán a későbbiekben. Ugye innen ez a rálátás, de foglalkoztam mentális problémákkal élő emberekkel is, más területen, más szolgáltatásokban. Mindig a főcsapáson a felsőoktatás volt, de mellette azért kikalandozott az ember.
A Sárospataki Református Teológián oktatsz, én már főállásban. Erre majd még visszatérünk, de hát kezdjük is el, induljunk el a KH-tól, hogy a gondozás, ugye ez egy nagy kérdés, hogy mit is takar ez, mely szociális területek azok, ahol szükség van erre, ahol valamiféle társadalmi, civil szervezeti vagy állami beavatkozásra van szükség.
Nagyon sok területről beszélhetünk. Általában véve ugye azt szoktuk mondani, hogy a gondozásra az embereknek különböző okokból van szüksége. Az egyik ok nyilván az, hogy az ember az életkora folytán nem tudja az életét egyedül, függetlenül, önállóan élni. Így aztán a gyermekekről, illetve az idős emberekről mindenképpen beszélni kell. De hát ide tartoznak más területek is, ahogy az imént mondtam, a mentális betegséggel élő emberek, akik nem, tehát a betegségből kifolyólag nem tudják az életüket megfelelően szervezni, összehangolni. A különböző fogyatékossággal élő emberek is ide tartozhatnak. Tehát nagyon sok terület van tulajdonképpen. És ugye nehéz megfogni ezt a gondozás kifejezést is, mert nagyon sokszor ilyen fizikai dolgokat akarunk alatta érteni, ilyen fizikai tevékenységeket, de hát ez ettől sokkal több, hiszen az embernek társaságra, beszélgetésre, szeretetre, törődésre is szüksége van, és hogyha ezt adott viszonyok között a családi környezetéből nem tudja megkapni, vagy az már nem elégséges, akkor jönnek ezek a különböző intézményes szolgáltatások.
Ugye ilyenkor látjuk azt, hogy az orvosi rendelő várójában idős emberek nagyon hosszú ideig beszélgetnek, hiszen nincs kivel szót váltani otthon nagyon gyakran. De hát nem volt ez mindig így, hiszen amikor 2-3 generáció élt együtt, akkor igazából talán mintha nem is ismertük volna ezt az idős gondozás fogalmat. Egy településen laktak a rokonok, nem költözött szét mindenki a világban, mindig lehetett valakire számítani, aki ránéz nagymamára, nagyapára, de hát a 90-es évek után az elkezdődött föl szakadni. Hogyan változott ez meg azóta?
Talán a 90-es évek előtt elindult már ez a folyamat. Valóban megváltozott a családnak a szerkezete, a családnak a funkciója is, és az idős emberekről való gondoskodás, mint egy ilyen hagyományos funkció, ez tovább él velünk, de a megváltozott viszonyok között kell értelmeznünk már ezt. Tehát természetesen mindenki aggódik a szülőkért, a nagyszülőkért, és megpróbálja kialakítani az életét, hogy a legjobb legyen mindenkinek, de van, amikor olyanok a körülmények, hogy ez nem működik, ez már nem elégséges. Ugye akik dolgoznak, ott leginkább a munka és az idős gondozás összeegyeztetése jelent egy nagy feladatot, mert a mai világban már hát nem olyan munkahelyek vannak, amelyek ezt nagyon-nagyon tolerálnák, és a másik pedig, ahogy említetted is, szétmentek a családok, fizikai távolság is van a generációk között, nagyon kevés a több generációs együttélési forma, most már Magyarországon is, és hát így nem mindig tudja a család ezt a hagyományosnak nevezhető szerepét, feladatát elvállalni.
Mi válthatja föl? Már hallottam tőled egy előadást, és nincs ez még kialakulva, de merre felé indultunk el? Tehát mi tudja pótolni azt, amikor nincs fizikai közelségben a gyerek, a testvér, valamelyik rokon, aki rá tudja nyitni az ajtót olykor-olykor az idős emberrel?
Hát nagyon sok fajta irány van. Először is én azt mondanám, hogy ez nem egy ilyen választásos kérdés, hogy vagy a család, vagy egy intézményrendszernek kell ezt pótolni. Különösen akkor nem igaz ez így, hogyha magát az idős embert kérdezzük meg, ő nem akar semmifajta intézmény. Leggyakrabban ő inkább a családot szeretné. A gondozást is úgy szeretné, ahogy ő látta, ő szerette, gyermekkorában tapasztalta. és sokszor ebből is ugye vannak ilyen problémák, hogy a mai fiataloknak már nincs ennyi ideje, elszaladnak, meglátogatják a nagyszülőt, és akkor nem megyünk, hát de hát még most jöttetek, hát nem voltatok még itt, még nem is beszélgettünk, stb. Tehát, hogy sok ilyen dolog van. Én azt mondom, hogy optimalizálni kell a helyzeteket, és a jelenlegi élethelyzetekhez kell igazítani. A napokban olvastam egy jelentést, amely nyugdíjrendszernek a reformjáról szólt, a Magyar Nemzeti Banknak a jelentése volt, és azt mondták, hogy hát 3 gyereket kell szülni, és akkor majd meg lesz oldva a nyugdíj kérdés. Én meg felteszem a kérdést, kinek? Tehát, ha most ez megtörténik, és minden háztartásban 3 gyerek születik, akkor 25-30 év múlva lesz megoldva ez a kérdés, tehát 25-30 év alatt még néhány generáció nyugdíjba fog menni. Tehát itt azért nem csak ilyen hosszú távú stratégiákkal kell gondolkodni, hanem olyan helyzetekkel, hogy akár holnap vagy holnap után is kerülhet valaki olyan szituációba, hogy róla most gondoskodni kell, neki segíteni kell. És hát valóban ez az intézmény hálózat, az intézményrendszer, ebből a szempontból nagyon fontos szereplő kell, hogy legyen.
Milyen szintjei vannak ennek? Hiszen, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy hát idős gondozásba bekerül, akkor rögtön a bennlakásos idős otthonra gondol mindenki, de hát ugye ennek azért vannak szintjei. Van, amikor még hosszú távon ki lehet tolni ezt az időszakot.
Mindenképpen a legtöbb országban, a fejlettebb országunkban a gondozási politikáknak az egy nagyon fontos koncepciója, hogy ameddig lehet, addig azért próbáljuk meg kitolni ezt az időt, hogy valaki mondjuk bentlakásos intézményekben kapjon ellátást. Ennek különböző okai vannak, azért mégis a család környezete, meg az idős saját környezete kell, hogy az elsődleges legyen, mert mindenki így szeretné, így akarná ezt. És hát nyilván, hogyha ez nem működik már, vagy olyan szintű, olyan intenzitású ellátásra szorul az idős ember, akkor jönnek szóba az intézményi ellátások. Na most ez nálunk is hasonlóképpen van. Én szétbontanám 3 szintre ezt a dolgot. Az elsőről sajnos elég keveset tudok beszélni, mert ott még sok fejleszteni való van. Ez a családi idős gondozás segítése és a támogatása. Hogyha valaki ezt a szívügyének tekinti, én most egy kutatásban vettem részt, amit a Tudományos Akadémia vezet, és hát interjúkat rögzítettem olyan családtagokkal, akik az idős hozzátartozóikat évekig, hosszú időig gondozták, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy nekik ez annyira természetes volt, és annyi örömet adott, és meg se fordult a fejükbe, hogy más verziót próbáljanak ki. Hát ezek az emberek, akik ennyire elköteleződtek, hát nekik ott melléjük kell állni, segíteni kell nekik, jó tanáccsal, valamilyen kiegészítő tevékenysége, amit ők nem tudnak elvégezni. És hát bizony sok esetben anyagilag is, hiszen szörnyű költségek vannak egészségügyi, illetve hát a szociális gondozás nézzük is, nagyon komoly költségei is vannak ennek, amivel nem mindig gondolkodunk, nem mindig számolunk. Tehát az első a család támogatása. A második, amit úgy hívunk, hogy az otthon közelében nyújtott ellátások, az idős saját otthonában történő gondozása például, amit Magyarországon házi segítségnyújtásnak hívnak, vagy az étkeztetés, ami szinte minden településen tulajdonképpen alap eleme a szolgáltatásoknak. De ide tartozik néhány speciális szolgáltatás, van, ahol jelzőrendszert helyeznek ki idős ember otthonába, és ha segítségre van szüksége, akkor ide ezt a berendezést megnyomja, vagy hát aktiválja, és akkor mennek ki segíteni neki, amikor erre szükség van. Ide tartoznak a nappali ellátások, a klubok, ahová akik még részben ki tudnak mozdulni, ott el tudnak menni, és egy kis közösségben tudják az idejüket eltölteni, mert sok esetben már olyan jellegű a probléma, hogy erre nem lehet igazából már támaszkodni, majd az idős magától bejön. De hát nem beszélve arról, hogy azért vannak speciális problémák, mint a demencia például, ahol egyfajta támogatásra, felügyeletre is szükség van, hogy...
Igen, de erről még külön beszélünk, igen, a demenciáról is speciális.
A klubban az idős ember, ahol pedig nagyon sok speciális foglalkozásban részesülhet. Tehát ezek nagyon hasznos dolgok lehetnek, és nem kell elköltöznie, az ott töltheti a, tulajdonképpen a saját kis otthonában az életét, még az éveit, és minden év, minden nap, minden hónap számít. Ugye kis településeken még másfajta formák is léteznek, ugye ez a falu tanyagondnoki szolgáltatás. Ez ugye olyan helyeken van, ahol ezt az ellátó rendszert, amiről most beszéltem, nem tudják megszervezni, annyira kevés ember van elérhető. Ott ezek a falu tanyagondnokok járnak ki, és akkor ott elvégeznek különböző dolgokat, feladatokat, ez is nagyon hasznos tulajdonképpen az időseknek.
Örök probléma, pontosan abból a történeti visszatekintésből kifolyólag, hogy ugye a család gondozta nagyon sokat az időseket, és hát gondolom mindannyian emlékszünk rá, amikor úgy beszéltek róla, valaki elhelyezte idős otthonba a nagyszülőt, hogy na, megszabadult tőle, meg odarakta, berakta. Tehát szégyene az manapság a megváltozott viszonyokat figyelembe véve, hogyha valaki úgy dönt, hogy idős otthonba helyezi el a hozzátartozóját, akivel már sem ő, sem a környezete nem tud mit kezdeni.
Hát akkor hadd fejezzem még ezt a sort be, ugye az utolsó az idős otthon, illetve ennek van egy olyan verziója, ami átmeneti elhelyezést biztosít, tehát rövidebb időre nyújt gondozást az idős embernek, amikor például a családnak van valami más terhe feladat, és nem tudják a hagyományos feladatukat elvégezni. Hogy mit gondolnak erről a családok? Hát nagyon-nagyon széles palettán mozog a megítélése az idősek otthonainak. Az elmúlt időszakban ugye sokat változott az ellátórendszer is, ugye sokkal intenzívebb gondozás igényű ellátottakat vesznek fel a bentlakásos intézményekben, és azok az idősek, vagy pedig hát nagyon idősnek kell lenni ennek az embernek, de most azok az időskorok, akik így benéznek egy ilyen intézményben, sokszor azt látják, hogy szinte itt már majdnem mindenki hát ágyban fekvő, és akkor van egy ilyen negatív
érzés. Oda már meghalni megy az ember.
Nem így akartam mondani, de hát ez a fejembe. Nekem is, hogy igen, hogy hát én már akkor igen ide jövök, és akkor én már nem megyek úgysem sehová. Tehát van egy ilyen töltése a dolognak, ami egyébként érdekes, hogy korábban nem volt. Tehát nagyon sok idős ember úgy gondolta, hogy egy ilyen intézményi forma neki a magány ellen például is egyfajta lehetőséget biztosít, meg hát sokszor most itt az energiaválság idején azért azt is el kell mondani, hogy ez is kihívást jelenthet, hogy megfelelően fel tudja fűteni az otthonát egy idős ember, és emiatt is megnő főleg télen az intézményi elhelyezések iránti igény ez a tapasztalat.
Hogy egy kis konkrét segítséget is nyújtsunk azoknak, akik esetleg hasonló cipőben járnak. Már olyan helyzet van, amikor úgy látják, hogy mindent megtettek, de nincs mit megoldani. Mikor döntsön úgy egy család, hogy nincs más megoldás? Tehát mi az az a pont? Az egyik, szerintem már említetted, a demencia szerintem, amikor gyakorlatilag egy második gyereket kap az ember, akit nehéz kezelni. De mi az a pont, amikor hát úgy kell döntenie, vagy jó, ha úgy dönt egy család?
Vannak családok, akik egyáltalán nem fognak ilyen döntést meghozni.
Majd erre is kitérünk.
Mert nekik ez egy teljesen alapvető érték, hogy minden idős a családban marad az utolsó pillanatig. És vannak olyan családok, ahol a kényszer, a szükség az sokkal korábban kikényszeríti ezt a fajta döntést. Azért azt tudnunk kell, hogy Magyarországon az otthon közeli ellátások nem nyújtanak teljes körű gondoskodást. Általában egy ilyen 1-4 órás, de a statisztikai adatok inkább az 1 órás, a napi 1 órás gondozás irányába tendálnak, tehát ez nem fogja helyettesíteni az intenzív gondozást, ha ebben gondolkodunk. És akkor jönnek az egyéb helyzetek, amikor a család elkezd gondolkodni, hogy mobilizálja az összes tagot, hogy akkor mindenki próbáljon meg részt venni az idős gondozásban, vagy pedig különböző verziókat találnak, vagy dolgoznak ki, tehát nyugdíjban ment egészségügyi dolgozókat fogadnak fel, vagy külföldi gondozókat fogadnak fel, mert még mindig olcsó, mint az intézményi ellátás is egyénre szabott, hiszen ők oda mennek is, hogy nyújtják ezt a gondozást. De ma az otthon közeli ellátásnak a fejlesztése az egyik ilyen nagyon fontos feladat, ami nagyobb garanciát és nagyobb biztonságot tud adni a családnak is, és az idős embernek is. Az, hogy mikor jön el ez a pont, ezt nem tudjuk megmondani, ezek egyéni dolgok, és minden fél kell, hogy hallgattassék ebben, úgymond. Tehát az idős ember is érzékeli, és nagyon sokszor ő maga mondja azt, hogy hát ő akkor inkább valami mást szeretne, de van, amikor egyszerűen a család nem tudja ezt tovább vinni, tovább csinálni, vagy azért, mert fizikailag lehetetlen, mert nem tudják megszervezni, vagy bizonyos helyzetekben érzelmileg fáradnak bele, törnek meg ebbe a feladatba. Itt ugye beszéltünk már a demenciáról, hát sajnos ez a kognitív hanyatlás, ez egy olyan állapot, amikor olyan fajta helyzetek, állapotok, viselkedések jelenhetnek meg a betegség kapcsán, amit a család nagyon nehezen tud elviselni, tolerálni, nagyon sok aggodalommal jár. Ez is nagy teher a családnak, főleg aki igazán szeretettel akarja ezt csinálni, mert nekik a legnehezebb ezt feldolgozni. Ami ma véleményem szerint egy sajnos megint csak egy hiányos probléma itt a gondozási rendszerünkben, hogy fontos lenne, hogy egy intenzívebb támogatást kapjanak a családok, ahol ezeket a dolgokat meg lehet beszélni. Egy ilyen döntést meghozni nem könnyű senkinek. Nagyon sok családot láttam, amikor idősellátásban dolgoztam, akik zokogva, szenvedve a lelkiismeret furdalástól kerestek meg minket bent lakásos intézményt. Tehát nagyon nehéz döntések ezek, és jó lenne, hogyha lenne valaki, aki ebben objektívan segíteni tud, tanácsokkal tudja.
Családra, ellátni. Személyre szabottan.
És a családdal együtt leülve, megbeszélve. Sokszor a családban ez egy tabu. Valaki már úgy gondolja, hogy szerintem már eljött az idő, a másik azt gondolja, hogy szerintem még nem beszélik meg, mert szégyenlik egyáltalán fölhozni ezt a témát. Nem könnyű ez a dolog. Jelen pillanatban én azt látom, hogy az időselátásban dolgozó szakemberek, illetve az önkormányzatnál dolgozó, a szociális területen dolgozó szakemberek bírnak a legjobb rálátással, valamint a családsegítő kollégák, akik igazán tudnak ebbe segíteni. De csak akkor, ha őket valaki felkeresi. Tehát ők nem járnak utána ezeknek az eseteknek. Ezt el kell vállalni, le kell egyszer ülni, semmi nem történik. Nagyon sokszor az első lépésig is nagyon nehéz eljutni, hogy nem történik semmi, csak beszéljünk róla, hogy legalább lássuk, és legyünk képbe azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak, és aztán könnyebb tovább lépni. Van néhány Facebook csoport is, amit én nagyon hasznosnak tartok, ahol például a családban idős ember gondozó emberek lépnek be a csoportba, és ők megosztják a tapasztalataikat egymással, meg hogy hova lehet fordulni, mit lehet csinálni. Ez is egy nagyon hasznos dolog, hogyha az ember rákeres, nem olyan nehéz, és akkor általában felveszik ebbe a csoportba. Azonnal én is tagja vagyok ezeknek a csoportoknak szakmai érdeklődésből, és igyekszem követni, hogy ilyen támogatást nyújtanak. Ez egy másik típusú segítségnyújtás van, amikor ezt jobban el tudja valaki fogadni, mint hogy egy szakembertől kérjen tanácsot.
Tárgyaljuk ki azt, amikor ha a család úgy dönt, hogy nem. Mert hogy ez is sokféle dolgot tud okozni, ha már a demenciánál tartunk, mert azért van egy ideális helyzet, amikor megoszlanak a terhek ezzel kapcsolatban, meg van, amikor így rámarad valakire a családban. Tehát hiába van több testvér, mégiscsak egyre, majd a Katika, a Pirike, ő olyan jól tudja ezt csinálni, jól áll neki, szereti, és szereti-e Katika meg Pirike. És van egy másik vetület, itt nagyon sokszor, hogyha megy az ember végig Sárospatakon a társasházaknál, akkor azt látja, hogy nagymamámnak keresnék másfél szobás lakást. Tehát, hogy már az utca végén ne, ahol nem látja senki, hanem egy társasházba be. De hát ugye egy társasház is egy idegenek közössége. Tehát, hogy ha valaki nem gondozza, nem látogatja annyit a anyukát, akkor egy csúnyán mondom, de hát egy társasház lakóinak a nyakára helyezi ezt a terhet.
Érdekes felvetés ez, mert azért a közösségnek is van és lehet felelőssége az idős emberek segítésében, és hát azért még mindig találni olyan kis falvakat, vagy a másik ilyen eset, amit tudnék mondani, ez a koronavírus járványnak az első, vagy az első és a második, mondjuk így, amikor mindenféle ilyen restrikciók érték itt az idősebb lakosságot, nem menjenek ki, nem mozogjanak, stb. Most nagyon sok településen olyan jól sikerült megszervezni az idősek támogatását, hogy a mindennapi étkezést, az ellátást, a gyógyszerek eljuttatását, minden megszerveztek, szinte önkéntes alapon. Tehát vannak nagyon jó példák, és ezeket én nem szeretném soha elfeledni, mert a közösségnek is van felelőssége. Hát, hogy ne legyen kizárólagos felelőssége, ez a másik ügy nyilván. Na most erre a jelenségre, hogy a nagymamámnak keresek másfél szobás lakást, erre az a tapasztalatunk, illetve a kutatási eredményeink is vannak ezzel kapcsolatban, hogy ugye Magyarországon nem nagyon működik ez a gondozás méltó összeköltözés. Van rá példa, de nem annyira általános, mint más országokban. Az szokott lenni, hogy inkább közelebb költöznek az idősebb emberek, vagy közelebb költözteti magához a gyermek, vagy a család őket, hogy viszonylag gyorsan át lehessen szaladni, hogyha kell segíteni, meg lehessen nézni, stb. Tehát ez a gyakoribb. A másik kérdés pedig az, hogy kire marad rá, Ugye, hát a nemzetközi szakirodalom, de Magyarországon is ugyanez a példa, ez mindig azt mutatja, hogy azt mondja, hogy van egy gondozó, akit így be tudunk azonosítani, hogy ő a gondozó. Tehát nagyon ritka az a példa, van ilyen is, amikor a család aztán válvetve áll mellé az ügynek, és felváltva végzik ezt a feladatot, de a legtöbb esetben az van, hogy egy valaki ott marad, vagy a legkisebb lánytestvér, vagy az, aki legközelebb lakott, aki legkésőbb költözött el. Tehát különböző magyarázatok vannak, de a 90%-ban ez egy hölgy lesz, vagy a párja, tehát a felesége, vagy pedig a gyermeke, a lánya az idős embereknek. Tehát, hogy ez egy ilyen kizárólagos dologgá válik, ez egy fontos tényező, nem kellene egyébként, hogy így legyen, mert ezzel aztán minden szépsége, de a terhe is erre az egyik családtagra hárul. A szépsége is fontos, mert ezért teszik, és ezért végzik a családtagok, mert ez egy csodálatos dolog, hogy engem felnevelt az édesanyám, és most én ezt vissza tudom adni, ezt a gondoskodást, ezt a szeretetet neki. A teher része az, hogy ezeknek az embereknek minden dolgot össze kell egyeztetni, mindennel, a munkájukat, a családi egyéb szerepeiket, hogy azért legyen vacsora otthon, a gyerekek leckéjét felkérdezze, és nem sorolom tovább, mert aki ebben van, az nagyon jól tudja, miről beszélek, és mellette ott az aggódás, hogy hát most még így meg tudjuk oldani, de hát tudjuk, hogy idővel mindig növekszik a gondozási igény, tehát hogy a pillanatnyi egyensúly az nem tartható fenn örökké, egyszer csak jön egy olyan állapot, amikor újra kell tervezni és újra kell gondolni mindent, és lehet, hogy akkor megint hozzá kell nyúlni az egyéb szerepeinkhez, nem tudom már ezt a munka mellett fölvállalni, akkor felmondok, de akkor nem lesz jövedelmünk, a családnak nem lesz bevétele, tehát ezek nagyon súlyos döntések is sok esetben.
És most térnénk rá arra a szerepre, ami ugye, amit említettünk az elején, a Sárospataki teológián oktatsz, hiszen hogyha már az embernek ki kell adnia a kezéből egy családtagját, akkor az mégiscsak egy nagyon megnyugvás, ha egy jól képzett, empátiával felvértezett, érzékeny, hivatás szerető dolgozó kezébe helyezi a nagymamát, nagyapát, és ti ezen vagytok, hogy ilyenek kerüljenek ki. Milyen tudással, milyen attitűdökkel kell fölvértezni egy mai szociális dolgozót? Egyébként nemrég volt ugye a szociális munka napja, és hát hallottam egy szép meghatározást erre, hogy a szociális munkások, szociális dolgozók más családok terheit veszik át. És ez szép megfogalmazás, és úgy benne van minden, szerintem. Szóval milyen attitűdökre, hogyan próbáljátok őket fölvértezni ahhoz, hogy megfelelően tudják ellátni ezt a feladatot?
Az akadémiának a programja, a képzése, azt mondhatom, hogy példaértékű, mert két szociális képzés is van. Tehát mindenki az ízlése, illetve a meggyőződése szerint válogathat. Ugye van egy világi szociális munka alapképzés, amit a Miskolci Egyetemmel csinálunk közösen, illetve egy hitéleti képzés, ez a keresztény szociális munka, ismertebb nevén a diakónia, a diakónus képzés. Mind a két programban dolgozunk. Ugye a diakónus képzés az a hozzáadott hitéleti tartalmakkal gazdagabb és komplettebb. Én nagyon szeretem mind a két csoportot, a hallgatóinkat, nagyon jó velük dolgozni, látom az elkötelezettséget, a felelősséget bennük. És ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy ó, hát az egészségügyben dolgozóknak nagyon felelőssége, de hát a szociális területe hát ott nincs. Hát hogy ne lenne, kérem szépen, hát hogy ne lenne, emberi életek, emberi boldogságok múlnak azon, hogy ezek a szakemberek milyenek lesznek a gyakorlatban. Akikre rá merjük bízni a szeretteinket, meg oda merjük bízni, tehát ezeknek felkészült, jó lelkű, felelősségteljes szakembereknek kell lenni, és hát a program is így van természetesen összerakva, hogy ezeket a képességeiket tudják fejleszteni itt a diákok.
Egyre nagyobb szerepet kap ebben a szférában is az egyház. Vagy létrehoz új intézményt, vagy egyre gyakrabban át is vesz már valamikori állami intézményt. Hogyan tapasztaljátok, milyen hozzáadott értéket tud az egyházi fenntartás, az egyházi szemléletű gondoskodás adni, vagy egyáltalán ad-e valamiféle plusz töltést. Ez ugye csak számunkra új dolog, mert hogyha mondjuk a 30-as években megnézünk egy filmet, akkor látjuk, hogy ott is egyházi nővérek látják el, még a kórházi betegeket is. Tehát volt ugye egy kitérő, minden állami igen. volt, és most gyakorlatilag ez visszatér. Igen. Tehát nem annyira idegen ez, de hát ugye újra egyre nagyobb szerepet kap az egyház.
Igen, ez így van, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vállalás az egyháznak, a gyülekezeteknek is, hogy legyenek jelen a helyi életben, a helyi szolgáltatási területen is, és hát a református egyház ebben is azt mondhatom, hogy élen jár. Természetesen más történelmi egyházak is vállaltak fel komoly feladatot ebben, de talán a gyülekezetek struktúrájának a helyzeténél fogva nagyon sok esetben ott a helyi otthon közeli szolgáltatások is ott a gyülekezet kezénél vannak már. Amit én nagyon hasznosnak és nagyon fontosnak érzek, ugye az a baj, hogy ma már minden szolgáltatás, minden területet jogszabályok határolnak le, ami önmagában véve nem baj, inkább az a baj, hogy hajlamosak vagyunk ezekre leszűkíteni a munkánkat, a tevékenységünket, ha intézményekben dolgozunk, hát ezt kell elvégezni, és akkor ez a feladat. De hát mellette ott van az emberi hozzáállás, az a szeretet, amit oda kell adni, oda kell szánni az embereknek, mert szükségük van rá. Ők nem ilyen bútordarabok egy rendszerbe, akkor válik teljesé a gondozás, hogyha ők tényleg úgy érzik, hogy szeretve vannak, törődnek velük. A mindennapjaikat valami kis öröm mindig feldobja, mert nagyon könnyű, és főleg itt a korona idő volt egy ilyen nagyon megterhelő a bentlakásos ellátásokban is. Mindenütt, de különösen ott, mert annyira leszűkült az élettér és a szociális tere ezeknek az embereknek, hogy ezekre a szakemberekre, ezekre a gondozókra, ezekre a szociális szakemberekre számíthattak, hogy ők szint visznek az életükbe. Tehát ez egy nagyon fontos feladat, és azt gondolom, hogy még most egy folyamatnak az elején járunk, hiszen az elmúlt, mondhatom, 10 év volt, amikor nagyon megerősödött az egyház szerepvállalása az idős gondozásnak szinte minden területén. Tehát valaminek a kezdetén vagyunk, és be kell hozni valamit, ami elmaradt egy idő alatt. Sokat lehet tanulni egyébként olyan országokból, ahol nem történt, nem volt meg ez a törés.
Szakadás, igen.
Ez a szakadás, és ott tovább folyt a munka, és a diakónia, és a Caritas, és mindenféle területe ennek, hiszen ott most is így működik minden. Tehát sok feladat vár még ránk, azt lehet mondani. Ez egy megnyugvás, ez egy nagy biztonság, hogyha ott maradhat a szolgáltatás a közelben, nem kell onnan elkerülnie, mert sok esetben állami kézbe kerül, én nem akarom bántani az állami intézményeket, csak sok esetben akkor úgy eltávolodik attól a helytől, attól a közösségtől, akik ott vannak.
És jönnek a jogszabályok.
Jönnek a jogszabályok. Hát igen, a jogszabályok azért is fontosak, mert bizonyos minimumokat előírnak. De attól még, én azt szoktam mondani, amikor engem megkeres valaki, hogy hát úgy döntöttünk, hogy megbeszéltük otthon, és az édesanyám is így látja jónak, hogy keresünk egy helyet. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon sok hely van, de nagyon sokféle. Hiába ugyanazok a jogszabályok, hiába ugyanazok a keretek, azok a minimumokat írják elő, azt nem lehet megmérni dekára, kilóra, forintra, hogy mennyire kedvesek, mennyire felelősségteljesek az ott dolgozó emberek, azt ki kell próbálni, el kell menni, meg kell nézni, meg kell próbálni, érdeklődni kell már ott lakó emberektől, azok hozzátartozóitól, mennyire elégedettek, és akkor így lehet megtalálni azt a helyet, ami egy viszonylagos életteret fog majd az idős ember számára nyújtani. Mert olyan nem lesz úgysem, azért azt elmondom, mint ami előtte volt. Persze vannak ilyen nagyon szép megtapasztalások, mert aki annyira rossz körülmények között érkezett intézménybe, annak nagyon szép minden, és egyszerűen nem tudja azt elképzelni, hogy minden nap megkapja a főtételt például, meg egyebek, de nem mindenki ilyen, tehát sok alkalmazkodást igényel egy intézményi ellátás, ha azt nem a saját otthonában kapja az idős, hanem egy bentlakásos ellátásban, lehet, hogy lesz egy lakótársa, vagy több is, aztán a dolgozókhoz is alkalmazkodni kell. Tehát nem egy egyszerű feladat egy idős embernek, nagy megpróbáltatás, és ebben is megfelelő segítséget kell neki biztosítani minden oldalról, család részéről is, és természetesen ez az intézmény alapfeladata is.
Mielőtt lezárnánk a beszélgetést, azért még visszanyúlnék, nagyon sokat emlegettük a demens betegeket. Az idős gondozásban egy külön rész, és Valahány ilyen idős otthonnak a vezetőivel beszélek, mindegyikük mondja, hogy milyen jó lenne bővíteni vagy kialakítani olyan részleget, ahol őket tudják speciálisan gondozni, hiszen hát annak veszélyei is vannak, tegyük hozzá. Tehát nem csak a gondozás, tehát nem csak az a szeretet, de hát ugye ők azok, akik eltévednek, vagy akik otthon oda teszik műanyag bögrébe melegedni a teát, meg elfelejtenek, szinte minden gyógyszert kevernek össze, stb. Hát nekem olyan megdöbbentő volt, hogy most hallottam, hogy körülbelül 20-25 évvel ezelőtt még gyakorlatilag ezeket az embereket pszichiátrián helyezték el. És ha jól tudom, akkor az Encsi volt az egyik első, vagy talán az első, ahol konkrétan demens embereket fogadtak. Szintiszta, vegytiszta intézményként. De hogy látod, hogy ebben hol járunk, és hogy szükség van-e arra, hogy bővüljön ez a fajta ellátás?
Körülbelül 20 évvel ezelőtt indult el a demencia specifikus gondozás a bentlakásos ellátásban. Addig létezett egy olyan teória, hogy hát az idősödésnek ez egy ilyen velejárója, valaki fizikailag kezd el hanyatlani, valaki szellemileg. Na, utána aztán tudatosan kezdtek foglalkozni a demencia tünetekkel. Azt tudni kell, és én azzal kezdeném rögtön, hogy a demenciának különböző súlyossági fokai, különböző megjelenési formái és jellemzői vannak, tehát nagyon sokáig tud önálló életvitelt folytatni akár egy demenciával élő ember, hogyha ez a kognitív hanyatlási folyamat, ez egy lassú folyamat, és ezt végig tudjuk, a családtag és a szakemberek végig tudják monitorozni, hogy hogy áll ő, és nem kell azonnal valami intézményen gondolkodni. Azonban vannak azok az állapotok, amikor a demenciából kifolyólag olyan tünetek jelennek meg, amivel már nem tud önálló életet élni az idős ember. Arról is beszélünk, hogy az egyik ilyen plusz kihívás az idős ellátás általános formáihoz képest a családnak is. Ez például a jelenlét biztosítása, tehát hogy folyamatosan ott legyünk. Ez úgy működik, egyszer csak gondol egyet az idős valami miatt, és fogja a kabátját, és elindul, mert ő haza akar menni. És az emlékében, a képeiben egy olyan otthon van, amit ő gyermekkorában látott, felidézett, és ő azt keresi most. Tehát el tud menni, el tud kóborolni, és aztán nem talál vissza, nem talál haza. Tehát ezért van ezeknél az eseteknél ez a felügyeleti igény. Nagyon jó lenne, hogyha továbbfejlődne ez a demencia specifikus ellátás, gondozás. Ugye a pszichiátriai ellátásoknak a visszaszorulásával, bentlakásos, krónikus ellátásoknak a visszaszorulásával újra egy nagyobb kihívás éri a szociális szektort, mert itt kell ezt most valahogy megoldani. És hát most már örvendetes, hogy vannak teljesen demenciaellátásra specializálódott intézmények. Ez azért fontos, mert a demenciaellátás, a demenciagondozás különleges tudást, különleges képességeket és nagyon sokszor feltételeket, tárgyi eszközöket, egyéb feltételeket igényel, és nem minden intézményben tudják ezt biztosítani, hogyha nem erre készültek, vagy fel, vagy specializálódtak. Ugye a másik, amikor egy külön részleget hoznak létre, ahol a demenciával élő embereket látnak el. Ez is már bizonyos súlyossági fok után szokott javallott lenni, mert az ennyi év, vagy középsúlyos demencia ellátásnál ott nem baj, hogyha érintkeznek az idős emberek egymással, beszélgetnek, az jó, mert akkor történik egy kis interakció, és más egy kicsit a hétköznapja az idős embernek. Tehát nagyon sok szintere van ennek. Ahhoz képest, hogy 20 éves távlatról beszélünk, azért elég lassan haladnak előre a dolgok, főleg az otthon közeli ellátás területén. Vannak ma már nappali ellátások, ami egy nagyon fontos elem, hogy ha a család meg tudja oldani az egész estét vagy a hétvégét, de amikor dolgozni kell, addig legyen valaki, aki ezt a felügyeletet tudja biztosítani, és megfelelő segítséget tud nyújtani a demenciával élő embernek. De még nem elégséges, nem elégséges. És hát a demenciával élők száma pedig a világviszonylatban is, de itt Magyarországon is folyamatosan növekszik. Most a becslések szerint Magyarországon 250-300 ezer ember él demenciával, és ennek egy töredékét tudjuk megfelelő specifikus intézményi ellátásban gondozni. A többiek valahol a családjukban vannak, vagy egyedül vannak, és még fel sem fedeztük igazából a tünetet, mert nagyon sok esetben azoknál az időseknél lehet ez kockázat, akik egyedül élnek és nem néznek rájuk nagyon gyakran.
Vagy nem tudják, hogy ugye 5 percenként elmondja ugyanazt a történetet, igen, és nem tudja a család, hogy most mert egyedül van és igen, nem történik vele semmi és nincs kinek elmondani, vagy ez már a demencia.
Így van. Így van. Sajnos él egy olyan hiedelem is az emberekben, hogy Hát, hogy én nem viszem el a pszichiátriai rendelésre, vagy a demencia szakrendelésre az édesapámat, hát nem bolond ő, tehát az emberek nem tudják külön választani a pszichiátriai problémákat a demenciától, és emiatt aztán meg úgy vannak vele, nem úgy már mondja a szomszéd, hogy én vittem az édesapámat, meg oda vittem, tehát, hogy nagyon nehéz meggyőzni a családokat arról, hogyha észlelnek valamilyen problémát, semmi nem történik, hogyha egy szakemberhez elmenni legfőjebb, többet fogunk tudni róla, hogy mi a helyzet, hamarabb lehet elkezdeni azokat a kezeléseket, amelyek lassíthatják ezt a folyamatot, és megfelelő életminőséget tudunk biztosítani a hozzátartozónak egy hosszabb időre, tehát ez mindenkinek nagyon hasznos. Hozzáteszem, valamikor az idős ember nem lehet erről meggyőzni, de hát ez egy másik oldala az élménynek, tehát nem egy egyszerű terület ez, de elmenni mellette meg nem szabad, mert utána, hogyha hirtelen valamilyen változás vagy esemény történik, akkor meg mindig jön ez a pánik, hogy úristen, most akkor mit csináljunk.
Utolsó kérdés, egy kicsit személyes, miért választottad Sárospatakot, a teológiát, és hát mi a célod neked itt ebben a oktatási szférában?
Régóta dolgozom felső oktatásban, meg sem merem mondani, 1994 óta egyébként.
Azt tényleg
régóta. És egy munkahelyen dolgoztam előtte nagyon hosszú ideig. Közben az egyik volt tanárom, aki itt az akadémián dolgozik, ő hívott át óraadónak. Első időszakban csak látogató oktató voltam, és megtetszett a légkör. Megtetszettek az itt dolgozó kollégák, az ő szemléletmódjuk, világlátásuk, és az egész akadémia nekem egy kis nyugalomszigete, és nagyon szeretem a hallgatóinkat, és nagyon jó emberek lesznek belőlük, már azok egyébként, tehát nagyon jó hangulat van, és megtetszett ez az egész légkör így. Azt gondoltam, hogy bevállalom így is, hogy én egyébként nem pataki vagyok, tehát én nekem inkáznom kell.
És akik itt végeznek nálatok, ők elsősorban merre felé mennek?
Javarészt levelezős hallgatóink vannak, ez azt jelenti, hogy túlnyomó többségük már a szakmában van. Ez egy nagyon nagy előny is a képzés során, mert azokat
miről beszéltek?
Szó szerint, és azt a sok tapasztalatot, amit szereznek a gyakorlatban, azt be tudják hozni, és akkor tényleg a valóságról szól a képzés, nem pedig csak így mondunk valamit, aztán majd kiderül, hogy aztán ez igaz vagy nem, amikor kikerülnek a gyakorlatba. Tehát ők már a szakmában vannak, nagyon sokszor csak a tudásukat akarják stabilizálni, alapozni, továbbfejleszteni, illetve erős ez az önképzés igény, és emiatt jönnek, és vállalják munka, meg család, meg minden mellett ezt a képzést. Úgyhogy már gyakorló emberekkel dolgozunk javarészt.
Kedves hallgatóink, Patyán Lászlóval, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatójával beszélgettem az imént az idős gondozásról.